Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök az Ipar Hangjai Podcast legújabb adását, epizódját kísérhetik figyelemmel. Műsorunk a Siemens ZRT szakmai támogatásával és együttműködésével készül ezúttal is. Vendégem Müller Kornél, a Törlei Pezsgő Pincészet Kft. Ügyvezető igazgatója. Kezdjük azok, akkor mindenki megkérdez tőled, gondolom, hogyha leültök beszélgetni, hogy édes vagy száraz, mennyi fogy, hogy kell nyitni, pukkanjon-e, az alkoholmentes pezsgőről mit kell tudni, 19 millió palack évente, és abból kedves voltam, egyet behoztál, úgyhogy akkor legyen hanghatás is ebben a podcastban, mert az mégiscsak rádió is fontos, egészségre.
Természetesen, szigorúan alkoholmentes. Pezsgőben ugye alapvetően a kétharmadát Magyarországon értékesítjük, és az egyharmadát exportáljuk. Nyugat-Európában, vagy mondjuk a nyugati irányban elsősorban száraz piacokat látunk, és ahogy megyünk keletre, ahogy haladunk keletre, egyre édesebb a pezsgő preferencia. Ezen belül is mondjuk például egy Oroszországban vagy Ukrajnában kifejezetten édes a piac, alig-alig találunk száraz pezsgőt. Az is nagyon érdekes egyébként, hogy amikor klasszifikáljuk a pezsgőket, ugye cukortartalom szerint nagyon szigorúan vannak pezsgő törvényben meghatározva, hogy mit minek lehet nevezni. De ez is például, ahogy keletre haladunk, egyre lazul. Tehát például Magyarországon mondjuk 50 gram fölött nevezhető édespezsgőnek valami, hogyha tovább megyünk Ukrajnába, Oroszországba, ott már 100 gram per liter cukortartalma van az édespezsgőknek. Ez egy magyar szájnak már szinte méz. Egyébként az alkoholmentes pezsgő az egyetlen pezsgő, aminek szavatossági ideje, tehát fogyaszthatósági időszaka is van. Egy alkoholos pezsgőt azt gyakorlatilag korlátlanul lehet fogyasztani.
Másképpen bontod a pezsgőt?
Igazából az alkoholmentes ugyanúgy bontódik, mint az alkoholos.
Pukkantással vagy nem pukkantással?
Hát inkább sziszentéssel.
A sámpány, a káva, a pezsgő, az elnevezések, azok hogy alakulnak?
Hát én a pezsgőt használom egy átfogó általános megnevezésnek, és ezen belül ugye vannak különböző specialitások, vagy akár földrajzilag is védett nevek. Ezek közé tartozik például a sámpány, vagy a káva, vagy akár a prosecco is. Ugye a sámpányt azt Franciaország egy részén lehet termelni, csak tradicionális módon készíthető a sámpány. Káva a Spanyolországnak egy részén előállítható, szintén csak tradicionális módon, és a prosecco pedig alapvetően tank erjesztéssel készülő pezsgő Olaszországba. Tehát ezek ugye különböző védett eredet nevek. Nem is lehet Magyarországon például mondjuk proszekót, vagy sámpányt, vagy kávát készíteni. Asztit sem lehet Magyarországon.
Én úgy tudom, hogy a pezsgőre ez nem igaz, és a pezsgő folyamatosan divatban van.
A pezsgő az minden korosztályban igazából egyre inkább divatossá válik, de egyébként itt is azért átalakul a piac. Korábban alapvetően tisztánítják, és nagyon szigorú szabályok szerint. Mostanában ez fellazul.
És ünnepekkor
elsősorban, Magyarországon különösen. És ez igazából fellazul egy picit. Tehát lehet mondjuk vannak pezsgő koktélok jelennek meg, előfordul a jégre öntött pezsgő, amit teljes botrány lett volna mondjuk még 15 évvel ezelőtt. Tehát azért változik a pezsgőpiac, és szerintem ez is egy kis energiát visz bele. Tehát az, hogy újabb megoldások vannak, ami különösen a fiataloknak nagyon izgalmasnak tűnnek.
Mik most a legfontosabb kihívások?
Tágítjuk a piacot, megpróbáljuk tágítani a termékportfóliót is, ami adott esetben teljesen új technológiákat vagy megoldásokat igényelhet. Tehát mondjuk erre egy példaként, hogyha hozhatom, akkor ugye azzal, hogy megpróbáljuk kihozni a téli időszakból a pezsgőfogyasztást a nyárba, egy nagyon fontos innováció volt az ICE, az ICE pezsgőnek az elkészítése, ami nem egy egyszerű döntés volt csak, hogy mostantól kezdve ICE-t készítünk, hanem ezt ki kell fejleszteni. Tehát a pezsgő a jégre töltve nem úgy viselkedik, mintha csak simán a pohárba töltenénk, megpróbálnak elszaladni a buborékok, a jég felhigítja a pezsgőt. Ehhez nagyon komoly termékfejlesztésre volt szükség, hogy egy olyan kötött szénsavval, jelentősebb szénsavtartalommal bíró pezsgő, ami egy icipicit magasabb cukortartalma, hogy amikor beleolvad a jég, akkor legyen belőle száraz, egy ilyen fajta terméket kell.
Ugyanazt tudja hozni, vagy majdnem ugyanazt tudja hozni látványban.
Így van.
Pezsgőt nagyon régóta készítenek, ugye? A legelső pezsgő készítési dokumentum az honnan való?
Hát ez az
igazolható.
Gyakorlatilag igazából az 1700-as évektől számoljuk, amikor ugye virágba szökkent ez a dolog a sámpány régióba. Magyarországra ez késve érkezett, tehát igazából az 1800-as években érkezett a pezsgő készítés Magyarországra, és ez rögtön szárba is szökkent. Tehát például mondjuk a törlei pezsgő pincészet 1882-ben született, amikor Törlei József egyébként Reimsből, tehát Champagneból ide látogatott, ő ott tanulta a pezsgőkészítést, azért jött ide, mert alapborokat keresett, kiment Franciaországba, hogy megnézze, hogy hol lehet még jó alapanyagokat találni, és akkor először megtalálta egyeket, és akkor felkiáltott, hogy hát te jó ég, ez pont olyan, mint Champagne, fantasztikus, és utána nem messze tőle megtalálta Budafokot, ahol azokat a pincéket megtalált, mészkő pincéket megtalált, és azt mondta, hogy hát ez tökéletes.
Na jó, és ezeket a pincéket az ember látta belülről, vagy látta a filmen, és látta, hogy ott hogy forgatják az üvegeket, és hogy 100 évezet, vagy 200, talán hogy történhetett ez, de hát azóta itt volt az automatizáció, itt volt a gépesítés, az innováció, ez egy energiafaló szektor, azért itt a hűtés, fűtés, az nagyon fontos nyilván. Mi minden változott nálatok?
Különböző módszerekkel lehet pezsgőt készíteni, ez egy nagyon fontos dolog. Törlei József, ugye, ahogy abban a korban ez történt, tradicionális módon készítette a pezsgőit, ami azt jelenti, hogy valóban paraszban érlelődik végig a pezsgő, és leforgatják, 24 alkalommal forgatják, meg 1/8-ot forgatnak. Ez a modernizálódott, és itt a forgatók helyét adott esetben át tudják venni robotok. Tehát nálunk is vannak olyan pince részek, ahol már robotokat alkalmazunk, hogy a robotok forgassák ezeket a palackokat. Nyilván vannak olyan tételek, amiket kézzel forgatunk le továbbra is. Ezek a robotok nagyon hálásak egyébként, mert éjjel-nappal dolgoznak, nem problémáznak, nem mondják azt, hogy most szabad nap van, vagy éjszaka van, vagy bármi, tehát folyamatosan szépen forgatják a pezsgőket. Ez egy nagyon előrelépés. De közben más módszerek is kialakultak, tehát például a már korábban említett tartályos erjesztési mód, amikor nem palacban érlelődik végig a pezsgő, hanem nagyméretű tartályokba kerül az alapbor, és ott erjesztjük végig a pezsgőt, és a végén letöltjük palackokba. És ezekben az esetekben különösen a hűtés-fűtés egy fontos szempont, mert ugye ezek nem feltétlen férnek el a régi pincékbe. Tehát amit tudunk, azt mindig a pincébe készítjük, és ezek elsősorban a tradicionális pezsgőink, amik gyakorlatilag a teljes életüket a pincébe élik le, és ezáltal ez egy temperált környezet. Az élesztő ugye egy nagyon érzékeny élő anyag, aminek pontos hőmérsékletre van szüksége, tehát télen értelemszerűen fűteni kell, nyáron pedig hűteni a környezetét.
A Siemens technológia az hol segíti a munkátokat, és hogyan segíti ezt a megváltozott körülményrendszert?
A pezsgő üzemeinkben az összes kezelőpanel és vezérlés a Siemens gyártmány, és amikor a kollégákkal beszélek, akkor azt mondják, hogy ezek olyan mértékig standardjévé váltak az iparágnak, hogy nem is tudnák elképzelni, hogy másfajta kezelőpanelekkel, illetve vezérléssel dolgoznának ezekben az üzemekben. Ugye itt nagyon fontos a pontosság, tökéletes működés, nem igazából hatalmas veszteségeket okoz, hogyha bármi miatt leállás alakul ki ezekben az üzemekben, úgyhogy próbálunk adni a minőségre.
Még arról, hogy energiaigény, még napelemparkot is, ugye, investáltatok, ezt sem gondolta volna Törlei József annak idején, hogy majd az energiát így módon, vagy valami hasonló módon nyeritek el.
Egyébként hozzá kell tegyem, mielőtt azt mondják, hogy nem gondoltunk, rajta, hogy nagyon-nagyon innovatív ember volt. Hát például őtőle jöttek az első motorizált teherautók Budapesten, és ezáltal nyilván ez a kor innovációja volt, most már biztos vagyok benne, hogy elektromos autókkal járkálna. Valóban investálunk jelentősen napelemekbe, tehát most az idei évben és a jövő évben 500 megawattnyi napelemet rakunk le éves szinten. Mi körülbelül az adott telephelyünknek az energia szükségét, tehát a felét lefedi, tehát egy jelentős napelem lefedettségünk lesz.
Akkor jön a saját szőlőbirtok egyeken, ugye? És akkor nézzük ott az ottani innovációt.
Nagyon büszkék vagyunk erre, tehát közel 1000 hektár szőlőnk van egyeken, és a minőségi pezsgőinknek a túlnyomó többsége innen jön ki. Igazából azokat a szőlőket hozzuk be máshol, amik nem teremnek meg egyeken, vagy pedig nem oda honos fajták. Itt nagyon-nagyon sokat foglalkozunk ezzel a szőlőterülettel. Egy kifejezetten pezsgő szőlőtermesztésre, vagy pezsgő bor előállításra alkalmas terület. Ugye nem véletlen, hát hogy ezt találtam meg tőle József annak idején. Most a napokban csináltunk talajszelvény kutatásokat, és fantasztikus, hogy gyakorlatilag az a meszes talajszerkezet jön vissza egy az egyben, amit Champagne-ban is találunk.
Az éghajlatváltozásra nagyon sokan panaszkodnak a mezőgazdaság számos területén. Hát bogyós gyümölcs lassan már nem termelhető Magyarországon, mert olyan a szájkárok érik a termelőket. a szőlő és a pezsgő az jó helyen van még itt Magyarországon?
Magyarország korábban igazából a szőlőtermesztési övezetnek inkább az északi részéhez tartozott, és ahogy ugye folyamatosan...
Most már húzol, a délihez csúszik.
Hát a délihez még nem, de most vagyunk körülbelül középen. Tehát azt kell látni, hogy ugye Spanyolországban már kezdenek problémákkal küzdködni az éghajlatváltozás miatt, viszont ugyanakkor az északi határ az kitolódik Csehországra, igazából már Svédországban is telepítenek szőlőt. A múlt héten beszéltem egy kollégámmal Észtországból, és ő azt mondta, hogy Észtországban is van egy-két szőlőtelepítés, nyilván nem jelentős mértékű. Tehát ez radikálisan tolódik fölfele, például Angliában kifejezetten jó minőségű pezsgőket tudnak előállítani az elmúlt évtizedbe, míg mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy korábban Anglia az inkább egy ilyen vicc kategória volt, hogy ott is lehet bort, vagy szőlőt termeszteni. És mi nagyon szerencsések vagyunk egyeken a tekintetben, hogy egy alapvetően hűvösebb klímájú, pontosan ezért is pezsgős egyébként ez a borvidék, egy hűvösebb klímájú borvidék, ami kapja a befúvásokat egy ilyen északnyugati irányból, és ezek hűtik folyamatosan a borvidéket. Tehát nekünk például azokban az aszályos években, ahol amikor komoly problémák adódnak más borvidékeken általában, mi nagyon szépen tudunk továbbra is jó minőségű szőlőt termeszteni.
Milyen agrotech megoldások vannak, amikkel próbálkoztatok?
Kísérleteztünk drónos növényvédelemmel, ami nagyon érdekes eredményeket hozott. Azt kell mondjam, hogy jelenleg még a nagy jelentős fertőzéses időszakokban talán korai a drón használat, de olyan helyzetekben, amikor mondjuk erősen átázott a talaj és nem lehet rámenni, akkor nagyon hasznos, hogy drónnal is lehet a növényvédelmet kivitelezni, de vannak autonóm traktorok, vannak, amik eleve autonóm traktorok, tehát így vannak kitalálva, de vannak olyan robotok is, akik a régi traktorokat, akár az MTZ-ket is körbe-körbe kormányozzák a szőlőn keresztül. Tehát ezek nagyon-nagyon izgalmas technológiai lehetőségek, vagy például a meteorológiai állomások, amik különböző pontokon le vannak rakva a szőlőbe, és a szőlész az pontosan tudja, hogy aznap milyen volt a csapadék, vagy milyen mértékű az esetlegesen a fertőzési nyomás.
Az autonóm traktorok egyébként megverik a hagyományos traktorossal?
Hát amikor nincs traktoros, ahhoz képest mindenképpen jobb az autonóm traktoros.
Mindenféle mezőgazdasági munkára ez igaz lehet, nem?
Ez így van. Tehát ez egy nagyon komoly... Ez egy hatalmas probléma egyébként, nem csak traktorosságnál, hanem mondjuk a meccésnél, vagy bármi más egyéb. Ugye nagyon-nagyon komoly kézimunkaerő igénye van a szőlészetnek, és egyébként itt igyekszünk szintén élen járni, tehát ugye hallunk, tehát különböző fajta módon tudják az ember a szőlészetek elhelyezni a szőlőmunkásokat nálunk, nagyon komoly elhelyezésük van, szép házakba tudnak lakni, amikor itt vannak az idénymunkások, igen, hogy kulturált körülmények között tudjanak dolgozni. Tehát ez egyfajta változás, ami a szőlőkben van. Van egy másfajta változás, ami legalább ilyen fontos, hogy igyekszünk egy kicsit a természettel összhangban szőlőt termeszteni. Tehát a szőlőnk jelentősen tele van telepítve madárodukkal, hogy egy kicsit a biodiverzitást növeljük. Megpróbálunk most belevágni egy olyan projektbe, hogy fasorokat és akár erdő részeket is telepítünk a jelentős méretű szőlő területekre, hogy egy kicsit visszahozzuk az eredeti állatállományt, és ez önmagában egyensúlyba kerüljön, tehát hogy ne kelljen állandóan erőből fenntartani az egyensúlyt, hanem a természet maga fenntartsa.
Akkor jön az erő, és jön az, hogy hol kell belesegíteni, mit kell belesegíteni. Lett volna egy másik átkötésem is, hogy traktorosnál biztos sokkal könnyebb mondjuk a laborba, a kutatóállomásra munkaerőt toborozni. Mi történik a laboratóriumban?
Elsősorban analitikai munka folyik, és ez nagyon fontos. Tehát mostanában részint a szabályozások kapcsán nagyon-nagyon pontosan és szigorúan meg van szabva, hogy mi az, ami milyen paramétereknek kell megfeleljen egy adott termék.
Saft, cukor.
Pontosan ezek a paraméterek. Nagyon fontos az, hogy mikrobiológiailag tökéletesen egyensúlyban legyen, illetőleg, hogy mi az, ami rákerül a címkére. Nekünk nagyon pontosan meg kell határozni. És ugye a természet az van olyan, hogy több vagy
ilyet
kevesebb.
Produkál, vagy olyat produkál.
Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy egy analitikai laborban pontosan be legyen mérve, mert hogyha egy kicsit pontatlan mondjuk a mérés, és eltérünk akár egy fél vagy egy egész alkoholfokkal, akkor elképzelhető, hogy teljes mennyiséget meg kell semmisíteni, mert nem lehet más a címkén, mint ami pontosan benn van a palacban. Tehát a laboratórium analitikai szempontból egy hihetetlen fontos része kontrollja gyakorlatilag a termelésnek. mindent, ami ugye száraz a pezsgőben, ugye a csomagolás elsősorban, ezt drágusznak hívjuk. Tehát ezen a területen rengeteg változás történt, többek között az alapanyag árak, különösen az üvegnek az ára, egy hatalmas hullámvasúton ment keresztül. Egyébként ezt is az energia hajtja. Tehát ugye az üveggyártás az egy, na az tényleg energiaigényes. Energiaigényes. Ugyanemiatt próbáljuk az üveg súlyt is csökkenteni, részint az energiaigény miatt, és az energiaigényből adódó környezetszennyezés miatt. Tehát ez egy nagyon fontos célkitűzésünk, hogy folyamatosan csökkentsük a palackot, könnyítsük a palackot.
Ugyanakkor pedig stabilnak kell maradni.
Ugyanakkor viszont meg kell tartani azt a nyomást, ami egyébként az autógumi nyomásának a duplája, ami van egy ilyen palacban, tehát jelentős nyomás kell kibírnia, és abszolút nem férhet bele a pakliba, hogy valaha is egy darab felrobban, mert ugye az botrányos lenne. Tehát ez egy nagyon izgalmas játék, és újabb üveg edzési technikákkal dolgoznak az üveggyárak azon, hogy a kisebb súlyú palack is elbírja a nyomást. Vannak olyan alkotó részei a pezsgőnek, illetve csomagolók részei, amit a múltban csak és kizárólag szinte egész Európában, Ukrajnában gyártottak. Mostanra kialakult egy diverzebb forrás. Az igazán nagy boros és pezsgős kiállításokon, mondjuk Düsseldorfban van talán a legjelentősebb ilyen kiállítás, már a tavalyi évben beszéltem olyan beszállítókkal, akik kísérleteznek azon, hogy műanyag palackot egyáltalán alkalmassá teszik arra, hogy pezsgőt befogadjanak. Ez nagyon-nagyon messze van, többek között azért, mert az EU szabályozás se engedi meg, tehát az EU szabályozásban a pezsgőtörvény nagyon-nagyon szigorúan meg van határozva, hogy milyen palacban lehet egyáltalán pezsgőt értékesíteni. Törlei József idejében nem lehetett elképzelni, hogy egy autót elektromos meghajtással dobnak piacra. Nem tudjuk, hogy 5-10 év múlva elfogadható lesz-e esetleg a műanyagpalack. Egyébként boroknál például van már, és olyan műanyagpalackok vannak, amit valójában nem nagyon lehet, ránézés egész biztos, hogy nem lehet megkülönböztetni, hogy műanyag vagy nem műanyag. Tehát vannak ilyen fejlesztések is, ezekben egyébként Svédország például élen jár, tehát ott kifejezetten innovatív csomagolásokban várnak el már a tenderekben akár csendes borokat, akár pezsgőket. Boroknál vannak olyan tenderek, amiket kifejezetten műanyagpalaszra írnak elő, kifejezetten kartonos csomagolásra jönnek elő, tehát nagyon, nagyon furcsa megoldások vannak. Nyugat-európai országokban egyre szigorúbban és egyre konzisztensebben mennek lefele az alkoholtartalom elvárásra. Tehát gyakorlatilag például mondjuk egy angol piacon már olyan alacsony alkoholszinteket várnak el, ami kifejezetten nehezen teljesíthető egy amúgy egyre melegedő klímában. Ugye a melegebb klíma az magasabb cukor fokokat és ezáltal magasabb alkoholt hoz. A korai szürettel lehet ebben előrelépni, illetőleg vannak olyan technológiák, ahol nagyon kíméletesen lehet csökkenteni az alkoholtartalmat. Nem nullára, tehát nem úgy, mint mondjuk az alkoholmentes pezsgőnél, ahol gyakorlatilag egy alkoholos borból készítünk alkoholmentes pezsgőt, de vannak olyan technológiák, ahol gyakorlatilag ozmózisos alapon egy-két alkoholfokot lehet csökkenteni a boron.
Egyébként az alkoholmentes piac az egyre nagyobb szeletet hasít ki az összes
jelentősen növekszik. Jelentősen növekszik.
Tehát ez összhangban azzal, amit mondtál. Az
abszolút, előtt. Abszolút. Tehát igazából a no alkohol és low alkohol trend az egy hatalmas trend mindenhol. Egyébként nem csak pezsgőben, hanem borban is, és igazából még az szeszes italok területén is. Tehát én most nem olyan régen hoztam német reptérről alkoholmentes vodkát.
Igen, most már mindent lehet kapni, aki szereti. Tehát, de ha már az alkoholmentesség került szóba, viszont az árakról is beszéljünk, hogy abban hogyan mozog most a piac. Ahogy én láttam a számokat, de lehet, hogy rossz, hogy picit az autó szektorra hasonlít, hogy az alacsony árfekvésű, ami nagyon komoly igényre tart számot, és a nagyon exkluzív. Tehát az autókban legalábbis most ez a helyzet. A középmezőny, mintha a most picit visszább lépett volna.
Tehát gyakorlatilag az elmúlt évben már elkezdődött egy, ezt polarizációnak nevezzük általában a piacokon, amikor a teteje és az alja elkezd nőni a piacnak. Egyébként ez általában nem túl jó jel, tehát ezt nem szereti általában a döntéshozó, vagy a marketing döntéshozó. Ez ugye azt jelenti, polarizáció, gyakorlatilag a középosztály egy kicsit megroskad, vagy meggyengül, nem feltétlen jó jel. Alapvetően az történik, hogy a közepes, közepe a piacnak elkezd downtrade-elni, emiatt növekszik az alacsony értékű termékek piaca, és a magas fogyasztói réteg az pedig nem, gyakorlatilag a válság által nem sújtott, és ezáltal folyamatosan nő a fogyasztása. Az egyetlen jó hír, amit itt tudok mondani, hogy az elmúlt még szinte félve ejtem ki a számon a szót, az elmúlt egy-két hónapban, minthogyha látszana egy visszarendeződés, tehát elkezd megizmosodni megint a közepes árszegmens, és az egész piac is elkezdett, minthogyha elkezdene egy picit nőni. Ez ugye nagyon fontos, mert előttünk van a szezon, és azt reméljük, vagy azt gondoljuk, hogy a második fél év az most már egy szép fél év lesz. Az első fél év a pezsgőnek egy kicsit döcögős volt úgy általában.
Ez egy nagyon piacban. Furcsa piac, ugye ez olyan, mint a Csoki Mikulás, nem? Mert a eladott pezsgők fele talán, ugye Magyarországon az a karácsony új év, tehát ez az időszak.
Összességében a fele, hát nyilvánvalóan vannak olyan szegmensek, mondjuk az ice, ami kifejezetten inkább nyári, vagy egyébként a prosecco is eléggé nyári, hogy vannak olyan termékkategóriák, márkák is, a Hungária nagyon kiegyenlített, de ugyanakkor a mainstream pezsgők azok alapvetően szilveszteriek. Így van.
A pezsgőindex az valahogy nagyjából ezt fedi le, amiről eddig beszéltél? Vagy ez meg ezzel kívül is tud valami?
Ez egy hallatlan, izgalmas dolog. Ugye mielőtt én még a Törleihez kerültem, nemzetközi cégnél dolgoztam, és már ott használtuk a pezsgőindexet, mint egy általános indikátort arra, hogy milyen az egészségi állapota egy adott gazdaságnak. Ja. Tehát, hogyha a pezsgőknek a fogyasztását nézi az ember, az egy gyakorlatilag egy ilyen előindikátor arra, hogy gondolkodnak az emberek, mennyire pozitívak, eleve hány olyan alkalmat látnak az életbe, amit érdemes egy kicsit
megünnepelni.
A megünneplés talán nagy szó is, mert ez lehet akár egy vacsora, amit kellemesen eltöltenek, de amire érdemes időt, energiát és egy kis ünneplést szánni. Na most ez ugye nagyon szépen mutatja azt, hogy hova fog menni a gazdaság és a fogyasztás úgy általánosságban. Ez a pezsgőindex.
És ez most hogy áll? Ez most merre mutat?
Hát most ugye az elmúlt évben ez elég gyötrelmesen, vagy az elmúlt 12 hónapban elég gyötrelmesen alakult, úgyhogy nem tudok sok jóról beszámolni, de megint csak a pezsgőindex, mintha egy ilyen hukiütő formát venne föl, és azt reméljük, hogy az év végéig, vagy még második negyedében a pezsgőindex is visszatér arra a szintre, amit mondjuk azt remélnénk, hogy egy egészséges gazdaság produkálni.
Ez itt Magyarországon, és a globális piac?
A globális piacsal egy picit együtt dolgozott Magyarország, csak hogy mondjam, ebben a tekintetben egy kicsit megelőztük a világot, tehát a mélyrepülés a pezsgőindexnek mélyebb volt Magyarországon, mint máshol. Nem csak a Törleinél, hanem általában a pezsgős területen az egyik legfontosabb kérdés az, hogy az alkoholmentesítésnek a technológiája hogyan alakul, és mennyire tökéletesedik. Már az elmúlt években láttuk, hogy amikor elkezdtük az alkoholmentessel való foglalkozást, akkor ugye kicsit esetlegesek voltak ezek a termékek, és egyre jobb minőségűeket tudunk piacra hozni, egész odáig, hogy meg tudunk nyerni vele most egy pezsgőversenyt. Azt várom, hogy a következő egy-két évben olyan innovációk kerülnek a piacra, meg olyan módszertani javítások, ami által mondjuk a csendes boroknál is jelentős lesz az erőlerő.
Mert hogy azt a hatást kell elérni, ugye tulajdonképpen egy ízlelésnél, egy illatolásnál, minthogyha az egy alkoholtartalmú ital lenne.
Tehát szerintem az...
Ne tudjam megkülönböztetni tulajdonképpen.
Szerintem az a szerepe az alkoholmentes pezsgőnek, hogy mondjuk az ünneplésbe, vagy a kellemes pillanatokba mindenkit bevonunk. Tehát nem rekesztünk, nem kell valakinek egy kólával áldigálnia, és azzal kocintani a többiekkel. És ennek része az, hogy ugyanazt az élményt kapja mindenki, az is, aki vezet, vagy aki várandós, vagy aki bármi más miatt nem eszik pezsgőt, vagy nem akar, az is örömmel
mondhassa. A pezsgő nem maradjon ki az életében.
Így van. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez egy szociális küldetés is, hogy tényleg mindenki úgy együtt tudjon ünnepelni.
Annyiféle fajta terméknél keresik már a fogyasztók, vagy állítólag keresik a fogyasztók a fenntartható módon, a zöld szemlélettel átitatott termékeket, vagy szolgáltatásokat. Ez a pezsgőpiacon megjelenik-e valahogy? Vagy ti mire törekedtek? Mit láttok?
Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy minden vállalat megtegye a magáét ezen a fronton is. Akár keresik a fogyasztók, akár nem keresik ezt a fogyasztót. Fogyasztók egyébként Magyarországon ez relatíve gyerekcipőben jár, tehát vannak olyan termékeink, amik kifejezetten ilyen gondolattal tettünk a piacra, a biotermékek, és azt kell mondjam, hogy egy kicsit korainak tűnt ennek az értékesítése, de ennek ellenére egy nagyon fontos célunknak tartjuk, hogy a teljes cég
látható legyen.
Úgy működjön, hogy hát nem is a láthatóság, hanem
nem, egyáltalán... Nem, ezt termültetem a termékben is, meg igen. Hát nyilván a cégnek
tehát,
is.
Tehát az egész cég, ezzel. Nagyon kevesen tudják, és igazából nem is reklámozzuk, hogy például a teljes cég teljes vertikumában nem használunk állati eredetű segédanyagokat, ami egyébként nem általános a bor és pezsgő készítésbe, tehát mi gyakorlatilag egy 100% vegán cég vagyunk, annak ellenére, hogy ezt nem kommunikáljuk, mert azt gondoljuk, hogy ezt így jól csinálni. Ugyanezt tesszük a gyakorlatilag a cégnek a CO kibocsátása során, tehát gyakorlatilag a szén-dioxid kibocsátásunkra nagyon szigorú terveket készítünk. Ugyan hosszú távon, de 2040-ig szeretnénk, hogy a teljesen CO2 semleges lenne a vállalatunk. 2030-ig egy közel felére szeretnénk csökkenteni a CO2 kibocsátást, és nagyon izgalmas és örömteli hír, hogy ezt ugye 2 éve határoztuk el ezeket a célokat, és azóta jelentősen előrébb járunk ahhoz, amit magunknak megszabtunk, mint egy általános folyamatot. De most azt tudni kell azért, hogy az elején nagy erőfeszítés, ahogy belevetettük magunkat, egy csomó olyan könnyen megoldható megtakarítást végeztünk, hogy
ami nagy, egy napelempark sokat hoz.
Napelempark, energia megtakarítás, szigetelések, tehát olyan fajta dolgok, megpróbáljuk visszafogni a ugye természetes módon egyébként az erjesztés során eltávozó széndioxidnak egy jelentős részét. Tehát olyan fajta dolgokat csinálunk, ami relatíve könnyen elősegíti, hogy elérjük ezeket a célokat.
Az
azt gondolom, hogy ahogy a vége felé közelítünk, egyre nehezebb lesz, de a technológia is fejlődni fog.
Nem titok, hogy te több mint egy évtizedet, 15 évet dolgoztál Hollandiában, Angliában, hogy ebből a külföldi tapasztalásból, munkakultúra, stb. Ez mi honosítható itt a Törlei Birodalomban?
Az a pozitív életszemlélet, és az a mindenben találjuk meg a pozitívat, és mindenben találjuk meg azt, hogy mi a jó, mi az, amit ebből tanulni tudunk, és hogyan tudjunk ezáltal a jövőt építeni. Én azt gondolom, hogy ez az a terület az, ahol a magyar cégeknél még van lehetőség továbbfejlődni, és egy picit egyébként maga a kategória is erről szól. Tehát a pezsgő az nem egyébről szól, mint hogy megünnepeljük, megéljük azokat a pozitív pillanatokat, amikben élünk, ezeknek súlyt tudjunk adni, és ezáltal gyakorlatilag egy boldog életet éljünk.
Neked melyik a kedvenced?
Én a tradicionális françoiszokat kedvelem igazán, nagyon-nagyon szeretem a nyers pezsgőt, úgyhogy reméljük majd egyszer jöttök hozzánk, és kóstolhatunk egy ilyet.
Nagyon szépen köszönöm. Iparhangjai podcast sorozatunk legújabb, legfrissebb adását láthatták, hallhatták, kísérték figyelemmel. A pezsgőkészítés rejtelmeibe avattál bennünket be. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. A hallgatóknak javaslom, hogy a többi podcastot is kísérjék figyelemmel, nézzék vissza. Szerintünk érdemes. Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönöm. Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.